Jeffrey Archer szemet szemért. A novellát felolvassa professzor, közreműködik Méri. A felvétel 2022. novemberében készült. Sir Matthew Rogers, királyi tanácsos, becsukta a dossziét és letette maga elé az íróasztalra. Nem volt boldog tőle. Hajlandó volt Mary Banks-et védeni, de egyáltalán nem bízott az ártatlanságában. Sir Matthew hátradőlt öblös bőr karosszékében, hogy átgondolja az ügyet, amíg megérkezik a tájékoztatást adó ügyvéd, aki röviden már informálta őt, és az a beosztott tanácsadó, akit kiválasztott az ügyre. Miközben kifelé bámult az ablakon a Middle Temple udvara fölött, csak remélni tudta, hogy helyes döntést hozott. Első pillantásra az uralkodó kontra Banks ügy egyszerű gyilkossági ügy volt, de azok után, aminek Bruce Banks a feleségét a házasságuk 11 éve alatt kitette, Sir Matthew bízott abban, hogy a vádat nem csak le tudja csökkenteni előre meg nem fontolt szándékkal elkövetett emberölésre, hanem, amennyiben az esküdszék tele lesz nővel, esetleg még felmentő ítéletet is elérhet. Volt azonban egy komplikáció. Rágyújtott egy cigarettára és mélyen leszívta, amiért a felesége mindig megdorgálta. Ránézett Victoria fényképére, amely előtte állt az íróasztalán. Ifjúságára emlékeztette, hiszen Victoria mindig fiatal marad. A halál gondoskodott róla. Kelletlenül visszaterelte gondolatait az ügyfelére és annak enyhítés iránti kérelmére. Újból kinyitotta a dossziét. Mary Banks kijelentette, hogy ő nem darabolhatta fel a férjét, és nem temethette el a disznóol alatt, mert ő a halála idején nem csak hogy a helyi kórház ápoltja, hanem vak is volt. Amikor Sir Matthew ismét mélyen leszívta a füstöt, kopogtak az ajtón. Jöjjön be! Kiáltotta, nem azért, mert szerette hallani a saját hangját, hanem mert szobájának ajtaja olyan vastag volt, hogy ha nem kiabált volna torka szakadtából, senki meg nem hallja őt. Sir Matthew írnoka kinyitotta az ajtót és bejelentette Mr. Bernard Cassont meg Hugh Witheringtont. Két teljesen különböző ember gondolta Sir Matthew, amint azok beléptek a szobába, de mindkettő azt a célt szolgálja majd, amit ő kitervelt számukra ebben a különös ügyben. Bernard Casson a régi iskola ügyvédje volt, szertartásos, kínosan rendszerető és köröm szakadtáig tisztességes. Konzervatív, szabású halszálkás öltönyén nem látszott semmi változás egyik évről a másikra. Matthew gyakran gondolta arra, hogy biztosan fél tucat egyforma öltönyt vásárolt egy kiárusításon, és minden héten egy másikat hordott belőlük. Kíváncsian nézett Cassonra a szemüvege felett. Az ügyvédnek vékony bajusza és gondosan elválasztott haja olyan régi módi kinézetet kölcsönzött, ami sok ellenfelében azt az érzést keltette, mintha másodosztályú szellemi képességekkel rendelkezne. Sir Matthew rendszeresen hálát adott azért, hogy barátja nem egy szónok, mert ha Bernardnak joga lenne a bíróság előtt ügyvédként felszólalni, Matthew a törvényszéken nem élvezte volna a szembeszállás lehetőségét. Casson mögött egy lépéssel állt ennek a megbízásos ügynek a beosztott tanácsadója, Hugh Witherington. Az úr biztos különösen szűk markú volt azon a napon, amikor Witherington a világra jött, mivel sem jó külsőt, sem észt nem adott neki. Ha fel is ruházta valamilyen egyéb tehetséggel, azok még rejtve maradtak. Bizonyos számú kísérlet után Witheringtont végül felszólalási joggal rendelkező ügyvédnek nevezték ki, de ami a néhány megbízást illeti, amelyeket felajánlottak neki, rendszeresebb jövedelme lett volna, ha munkanélküli segélyre jelentkezik. Sir Matthew írnoka felhúzta a szemöldökét, amikor Witherington neve felvetődött, mint beosztott tanácsadó az ügyben, de Sir Matthew csak mosolygott és nem adott magyarázatot. Sir Matthew felállt, elnyomta a cigarettáját, és a két férfit az íróasztal a másik oldalán lévő üres székhez kísérte. Megvárta, amíg mindketten elhelyezkedtek, aztán belekezdett. Kedves öntől, Mr. Casson, hogy átjött a dolgozó szobámba, mondta, bár mindketten tudták, hogy az ügyvéd nem tett mást, mint tartotta magát az ügyvédi kar hagyományaihoz.
Örömömre szolgál, Sir Matthew,
válaszolta az idős ügyvéd kissé meghajolva, hogy mutassa, Ő még értékeli a régi udvariasságot. Nem hiszem, hogy ismeri Hugh Witheringtont, a beosztott tanácsadómat ebben az ügyben, intett Sir Matthew a jellegtelen fiatal ügyvéd felé. Witherington idegesen nyúlt a felső zsebében lévő sejem zsebkendőjéhez.
Nem, nem volt részem abban a szerencsében, hogy Mr. Witheringtont ismerhettem volna, amíg néhány perccel ezelőtt nem találkoztunk a folyosón,
mondta Mr. Casson.
Szabad megjegyeznem, Sir Matthew, mennyire örülök, hogy ön hajlandó volt elvállalni ezt az ügyet.
Matthew mosolygott, barátja szertartásosságán. Tudta, hogy Bernardnak álmában sem jutna eszébe, hogy a kereszt nevén szólítsa és tegezze őt, amíg a beosztott tanácsadó jelen van. Egyszerűen nagyon örülök, hogy ismét együtt dolgozhatom önnel, Mr. Casson. Sőt, ez alkalommal ön egyféle kihívást is jelent a számomra. Miután túl voltak a hagyományos udvarioskodáson, az idős ügyvéd egy barna dossziét vett elő ütött-kopott Gladstone táskájából.
Volt egy további megbeszélésem az ügyfelemmel, amióta utoljára találkoztam önnel,
mondta, miközben kinyitotta a dossziét.
És megragadom az alkalmat, hogy kikérjem az ön véleményét, de félek, Mrs. Banks határozottan kitart amellett, hogy bizonygassa nem bűnös.
Tehát ő még mindig az ártatlanságát hangsúlyozza?
Igen, Sir Matthew. Mrs. Banks nyomatékosan hangsúlyozza, hogy nem tudta volna elkövetni a gyilkosságot, mert néhány nappal azelőtt, mielőtt a férje meghalt, ő megvakult, és különben is a halála időpontjában a helyi kórház betegeként volt nyilvántartva.
A korboncnok jelentése meglepően bizonytalan a halál időpontját illetően, emlékeztette öreg barátját Sir Matthew. Hiszen legalább egy-két hétig nem találták meg a holttestet. Ahogy én értettem, a rendőrség úgy érzi, hogy a gyilkosságot véghez vihették 24, sőt 48 órával azelőtt is, hogy Mrs. Banks-et a kórházba vitték.
Én is olvastam a jelentésüket, Sir Matthew,
válaszolta Casson.
És informáltam Mrs. Banks-et annak tartalmáról, de ő hajthatatlan volt az ártatlansága tekintetében. És hogy az esküdszéket meg fogja győzni róla. Különösen, ha Sir Matthew Roberts a védőm, pontosan ezek voltak a szavai, ha jól emlékszem,
tette hozzá egy mosoly kíséretében. Engem nem szédít meg, Mr. Casson, mondta Sir Matthew egy másik cigarettára gyújtva.
Megígérted Victoriának,
szólt közbe az ügyvéd, leeresztve a sisak rostéját, de csak egy pillanatra. Tehát van egy utolsó alkalmam, hogy meggyőzzem Mrs. Banks-et, vágott közbe Sir Matthew figyelmen kívül hagyva barátja közbevetését.
És Mrs. Banksnek van egy utolsó alkalma, hogy meggyőzze önt,
mondta Mr. Casson. Tuss, mondta Sir Matthew, bólintva az ügyvéd tiszta riposztjának értékelése jeléül, miközben elnyomta csak nem érintetlen cigarettáját. Úgy érezte, ezt a csörtét elvesztette öreg barátjával szemben, és elérkezett az ideje, hogy támadjon. Visszafordult az íróasztalán lévő nyitott dossziéhoz. Először is, kezdte egyenesen Cassonra nézve, mintha az a tanúk padján ülne. Amikor a holttestet kiásták, a halott ingallérján az ön ügyfelének vérnyomai voltak.
Ügyfelem elfogadja ezt,
bolintott Casson, miközben nyugodtan ellenőrizte jegyzeteit.
De!
Másodszor, folytatta Sir Matthew, mielőtt Cassonnak alkalma lett volna válaszolni. Amikor a szerszámot, egy fejszét, amelyel a tetemet feldarabolták, másnap megtalálták, a nyeléhez egy Mrs. Banks fejéről származó hajszál volt tapadva.
Ezt sem tagadjuk,
mondta Casson. Nincs sok választási lehetőségünk, állapította meg Sir Matthew, majd felkelt a székéből, és róni kezdte útját körül a helyiségben. És harmadszor, amikor végre megtalálták az ásót, amelyel az áldozat sírját megásták, az tele volt az ügyfelének új lenyomataival.
Ezt is meg tudjuk magyarázni,
jegyezte meg Casson. De elfogadja az esküdszék a magyarázatunkat, kérdezte Sir Matthew emelt hangon. Amikor megtudják, hogy a meggyilkolt embernek hosszú múltja van erőszak tekintetében, és hogy az ön ügyfelét rendszeresen látták a faluban zúzódásokkal vagy véraláfutásos szemekkel, több alkalommal vérző sebekkel a fején, máskor meg törött karját ápolgatva?
Ő mindig is azt állította, hogy ezeket a sebesüléseket akkor szenvedte el, amikor abban a gazdaságban dolgozott, ahol a férje volt a vezető.
Ez úgy igénybe veszi a hiszékenységemet, hogy képtelen vagyok ellenállni neki, jelentette ki Sir Matthew, amint végzett a szobában való körözéssel és visszatért a székéhez. És nincs segítségünkre az a tény sem, hogy az egyetlen személy a postás, akiről tudjuk, hogy rendszeresen látogatta a gazdaságot. Láthatólag senki nem volt a faluban, aki a bejárati kapun túlra merészkedett volna. Tovább lapozott a jegyzetei között.
Ez még meg is könnyíthette, hogy valaki bejöjjön és megölje Banks-et,
szólt közbe Witherington. Sir Matthew nem tudta palástolni meglepődését, amint odanézett a beosztottjára, akiről csak nem elfeledkezett. Érdekes szempont, mondta vonakodva, de egyáltalán nem kívánta semmibe venni Witherington megjegyzését. A következő probléma, amivel szembe kerültünk, folytatta, az az, hogy az ön ügyfele kijelentette, megvakult azt követően, hogy a férje ráütött a forró serpenyővel. Ez meglehetősen hihető, Mr. Casson, mit szól hozzá?
A sepphely még mindig jól látható az ügyfelem arcán, mondta Casson, és az orvos továbbra is megvan győződve róla, hogy vak.
Az orvosokat könnyebb meggyőzni, mint a korboncnok tanácsadókat és az életunt esküdteket, Mr. Casson, felelte Sir Matthew lapozva egyet a dossziéjában. A következő pedig az, hogy amikor a holttestből vett mintákat megvizsgálták, és tudja Isten, ki volt hajlandó elvégezni ezt a különleges feladatot, olyan mennyiségű strychnint találtak a vérében, ami egy elefánt bikát is letaglózott volna.
Ez egyedül a hatósági korboncnok véleménye volt, vágta rá Mr. Casson.
És olyan vélemény, amelyet a törvényszék előtt nehéz megcáfolni, jelentette ki Sir Matthew. Mert a korboncnoki tanácsadó kétségtelenül meg fogja kérdezni Mrs. Banks-et, meg tudja-e magyarázni, miért vásárolt 4 gram strychnint egy mezőgazdasági ellátótól Readingben röviddel a férje halála előtt. Ha én az ő helyében lennék, ezt a kérdést ismételgetném újra és újra.
Lehetséges, vélte Casson a jegyzeteit ellenőrizve. De a nő azt magyarázta, hogy valami probléma volt a patkányokkal, amelyek elpusztították a csirkéket, és a többi állatot is féltette a gazdaságban, nem beszélve a 9 éves fiúkról.
Á, igen, Rupert. De ő kollégiumban volt abban az időben, ugye? Sir Matthew itt szünetet tartott. Tudja, Mr. Casson, az én problémám igen egyszerű. Becsukta a dossziéját. Én nem hiszek neki. Casson felhúzta a szemöldökét. Mrs. Banks a férjével ellentétben nagyon eszes asszony. Bizonságul szolgál erre az a tény, hogy már jó néhány embert rávett, hogy elhiggye ezt a hihetetlen történetet. De megmondhatom, Mr. Casson, hogy engem nem fog becsapni.
De mit tehetünk, Sir Matthew, ha Mrs. Banks ragaszkodik az állításához, és arra kér bennünket, hogy ennek megfelelően védjük őt?
Tartott ki Casson. Sir Matthew ismét felállt, és csöndben rótta a szobát, majd megállt az ügyvéd előtt. Nem sokat tehetünk, ebben egyetértek, mondta megegyezésre törekvő hangnemre váltva. De én azt szeretném, ha meg tudnám győzni arról a kedves hölgyet, hogy ismerje be az előre meg nem fontolt szándékkal elkövetett emberölésben való bűnösségét. Bizonyosak lehetünk afelől, hogy megnyeri bármelyik esküdszék rokon szemvét is azok után, amiknek ki volt téve. És mindig bízhatunk egyes női csoportokban vagy másokban, akik hangulatot keltenek a törvényszéken a meghallgatás alatt. Bármelyik bírót, aki szigorú ítéletet hozna Mary Banks-re nézve, sovinizmussal és szexuális diszkriminációval vádolná minden újság vezető publicistája szerte az országban. Néhány hét kérdése is én kihoznám őt a börtönből. Nem, Mr. Casson, rá kellett vennünk, hogy változtassa meg a kérelmét.
De hogyan tudjuk ezt elérni, amikor oly hajthatatlan abban, hogy ártatlan?
Kérdezte Casson. Egy mosoly villant fel Sir Matthew arcán. Mr. Witheringtonnak és nekem van egy tervünk. Igaz, jó? Kérdezte Witheringtonhoz fordulva egy pillanatra. Igen, Sir Matthew, felelt a fiatal ügyvéd elégedetten, hogy végre az ő véleményét is kikérik, ha ezen a faramuci módon is. Mivel Sir Matthew önként nem mondta el a terv lényegét, Casson nem erőltette. Tehát mikor kerülhetek szemtől szembe az ügyfelünkkel? Érdeklődött Sir Matthew, figyelmét visszaterelve az ügyvéd felé.
Hétfőn délelőtt 11-kor megfelel?
Kezdte Casson. Hol van ő jelenleg? Tudakolta Sir Matthew, végig kísérve ujjával a naptárát.
A Halloween-ben,
felelte Casson. akkor a Halloween-ben hétfőn délelőtt 11-kor, ismételte Sir Matthew. És hogy őszinte legyek önnel, nem várom a találkozást Mrs. Banks-el. Ez az asszony igazán rámenős, nem beszélve a képzelő erejéről. Jegyezze meg a szavaimat, Mr. Casson. Ő bármelyik tanácsnok számára méltó ellenfélnek bizonyul. Amikor Sir Matthew belépett a Holloway börtön kihallgató szobájába, és először látta meg Mary Banks-et, egy pillanatra meghökkent. Tudta a dossziéjából, hogy 37 éves, de ez a törékeny, őszhajú asszony, aki ott ült ölbetett kezekkel, közelebb látszott az 50-hez. Csak amikor finom arc csontját és karcsú termetét figyelte, akkor látta, hogy valaha szép nő lehetett. Sir Matthew engedte Cassonnak, hogy az asszonnyal szemközti helyet foglalja el a sima asztalnál, az egyébként üres, vajszínűre festett helyiségben. A fal fele magasságában volt egy kis berácsozott ablak, ahonnan egy fény nyaláb vetődött ügyfelükre. Sir Matthew és beosztottja is leültek az ügyvéd két oldalán. A vezető tanácsos zajosan töltött magának egy csésze kávét.
Jó reggelt, Mrs. Banks! Üdvözölte Casson.
Jó reggelt!
Válaszolta a nő kissé elfordítva fejét abba az irányba, amerről a hang jött.
Hozott valakit magával?
Igen, Mrs. Banks, Sir Matthew királyi tanácsos társaságában jöttem, aki az ön védőjeként fog működni.
A nő kissé meghajtotta a fejét, amikor Sir Matthew felállt a székéről, egy lépést tett előre, és azt mondta. Jó reggelt, Mrs. Banks, aztán hirtelen előre nyújtotta a jobb kezét.
Jó reggelt, Sir Matthew.
Válaszolta a nő arcizmának rándulása nélkül, még mindig Casson irányába nézve.
Örülök, hogy ön fog képviselni.
Sir Matthew néhány kérdést szeretne feltenni önnek, Mrs. Banks, közölte Casson. Tehát eldöntheti, mi lenne a legjobb megközelítés az ön ügyében. Most ön hozzászokhat, milyen lesz, amikor a tanúk padján fog állni.
Értem,
bolintott Mrs. Banks.
Örömmel válaszolok Sir Matthew bármilyen kérdésére. Bizonyos vagyok benne, hogy egy olyan kiválóságnak, mint ő, nem lesz nehéz bebizonyítania, hogy egy gyönge vak asszony képtelen arra, hogy feldaraboljon egy elvetemült, 200 fontnál is nehezebb férfit.
Akkor sem, ha ezt az elvetemült 200 fontnál is nehezebb férfit megmérgezték, mielőtt feldarabolták, mondta nyugodtan Sir Matthew.
Ez egész komoly teljesítmény lett volna, ha egy olyan valakitől, aki kórházban fekszik 5 mérföldre onnan, ahol a büntettet véghez vitték.
Felelte Mrs. Banks. Ha ez valóban így volt, amikor a büntettet véghez vitték. Felelte Sir Matthew. Ön azt állítja, hogy a vakságát egy ütés okozta, amely oldalt érte a fején.
Igen, Sir Matthew. A férjem felemeltett serpenyőt a tűzhelyről, miközben reggelit készítettem, és rám vágott vele. Félrekaptam a fejemet, de a serpenyő széle elérte az arcom bal oldalát.
Megérintett egy sebb helyet a bal szeme felett, ami úgy nézett ki, mint ami az élete végéig örökké ott is marad. És aztán mi történt?
Eszméletemet vesztettem, és lezuhantam a konyha padlójára. Amikor magamhoz tértem, éreztem, hogy valaki más is van a szobában. De fogalmam sem volt arról, hogy ki az, amíg meg nem szólalt. És ekkor felismertem Jack Pembridge-nek, a puftásunknak a hangját. A teherautójához cipelt, és behajtottott velem a kórházba.
És akkor történt, mialatt ön a kórházban volt, hogy a rendőrség megtalálta a férje holttestét?
Így igaz, Sir Matthew. Azután, hogy majdnem 2 hétig a Parmitben voltam, kértem a lelkészt, aki minden nap meglátogatott, hogy próbálja megtudni, Bruce hogyan győzi nélkülem.
Nem találta meglepőnek, hogy a férje nem látogatta meg önt az alatt, amíg a kórházban volt? Kérdezte Sir Matthew, és kezdte a kávés csészéjét lassan az asztal szélére tolni.
Nem. Többször fenyegetőztem, hogy ott hagyom őt. És nem gondolom, hogy...
A csésze leesett az asztalról, és nagy zajjal darabokra tört a kőpadlon. Sir Matthew nem vette le a szemét Mrs. Banksről. Az asszony idegesen ugrott egyet, de nem fordított a tekintetét a törött csésze irányába.
Jól van, Mr. Casson?
Kérdezte. Az én hibám volt, vallotta be Sir Matthew. Hát micsoda ügyetlenség volt tőlem. Casson elnyomott egy mosolyt. Witherington mozdulatlan maradt. Kérem, folytassa, szólt Sir Matthew, miközben lehajolt és kezdte összeszedegetni a padlóról a csésze szanaszét szórodott darabjait. Ön azt mondta, nem gondolom, hogy...
Igen,
mondta Mrs. Banks.
Nem gondolom, hogy Bruce-t érdekelte volna, vajon visszamegyek-e a gazdaságba vagy sem.
Biztos így volt, vélte Sir Matthew, miután az asztalra tette a törött darabokat. De meg tudja magyarázni nekem, miért találta a rendőrség az ön egyik hajszálát a fejszének a nyelén, amit a férje holttestének feldarabolásánál használtak?
Igen, meg tudom magyarázni, Sir Matthew. Vágtam egy kis fát a tűzre, mielőtt a reggelit kezdtem volna készíteni.
Akkor meg kell kérdeznem, miért nem voltak új lenyomatok a fejsze nyelén, Mrs. Banks?
Mert kesztyűt viseltem, Sir Matthew. Ha ön valaha is dolgozott egy gazdaságban október közepén, akkor tudnia kellene, milyen hideg van reggel 5-kor.
Ezúttal Casson megengedett magának egy mosolyt. De mi a helyzet a vérrel a férje galérián? A vérről kimutatta a hatósági korboncnok, hogy egyezik az önével.
Abban a házban sok mindenem megtalálja az én véremet, ha rászánja magát, és jobban körülnéz, Sir Matthew.
És az ásó az egyetlen, ami tele volt az ön új lenyomataival. Talán ásott egy kicsit aznap reggeli előtt?
Nem, de az előző héten minden nap volt okom rá, hogy használjam.
Értem, bolintott Sir Matthew. Most fordítsuk figyelmünket arra valamire, amit gyanítom nem csinál minden nap, nevezetesen a sztriknin beszerzése. Először is, Mrs. Banks, miért volt önnek szüksége ilyen nagy mennyiségre? Másodszor pedig, miért utazott ön 27 mérföldet Readingbe, hogy megvegye?
Minden második csütörtökön Readingben vásárolok,
magyarázta Mrs. Banks.
Nincs közelebb mezőgazdasági ellátó.
Sir Matthew összeráncolta a homlokát, és felkelt a székéről. Elkezdett lassan körözni Mrs. Banks körül, miközben Casson figyelte a nő szemét. Azok meg sem moccantak. Amikor Sir Matthew éppen az ügyfele mögött volt, megnézte az óráját. 11 óra 17 volt. Tudta, hogy az időzítésnek pontosnak kell lennie, mert nyugtalanítóan tudatában volt annak, hogy nem csak okos, hanem igen agyafúrt asszonnyal van dolga. És ne feledjük, töprengett magában, hogy valaki, aki 11 évet élt egy ilyen ember mellett, mint Bruce Banks, agyafúrtnak kellett lennie pusztán azért, hogy életben maradjon. Még nem adott magyarázatot arra, miért volt szüksége ilyen nagy mennyiségű sztriknénre, ismételte, miközben ügyfele mögött maradt.
Elpusztult egy csomó csirkénk,
válaszolta Mrs. Banks, még mindig nem mozdítva a fejét.
A férjem úgy gondolta, hogy patkányok voltak, ezért mondta nekem, vegyek nagy mennyiségű sztriknént, hogy kiírtsuk őket. Egyszer s mindenkorra. Pontosan ezek voltak a szavai.
Ha, de úgy adódott, hogy ő volt az, akit kiírtottak, egyszer s mindenkorra, és kétségtelenül ugyanazzal a méreggel, mondta Sir Matthew nyugodtan.
Rupert biztonságát is féltettem,
tette hozzá Mrs. Banks, elengedve füle mellett a tanácsos gúnyos megjegyzését. De az ön fia ebben az időben iskolában volt, jól tudom?
Igen, jól tudja, Sir Matthew. De úgy volt, hogy azon a hétvégén negyedévi szünetre hazajön.
Járt már annál az ellátónál azelőtt is?
Rendszeresen,
mondta Mrs. Banks, mikor Sir Matthew befejezte a körözést, és ismét szembefordult vele.
Legalább egyszer egy hónapban megyek oda, amit biztos vagyok benne, a vezető meg is erősít.
Fejét és arcát úgy egy lábnyival jobbra fordította. Sir Matthew csöndben maradt, ellenállva a kísértésnek, hogy az órájára nézzen. Tudta, hogy már csak másodpercek lehetnek hátra. Néhány pillanattal később az ajtó a kihallgató szoba távolabbi végén kinyílt, és egy 9 év körüli fiú lépett be. Mindhárman erősen az ügyfelüket figyelték, amint a gyermek szótlanul feléje tartott. Rupert Banks megállt az anyja előtt, de az asszony nem reagált rá. További 10 másodpercig várt, aztán megfordult és kiment, pontosan úgy, ahogy kioktatták őt. Mrs. Banks tekintete valahol Sir Matthew és Mr. Casson között a semmibe révett. A mosoly Casson arcán most csak nem diadalittas volt.
Van valaki más is a szobában?
Kérdezte Mrs. Banks.
Azt hittem, hogy az ajtót hallottam nyílni.
Nem, mondta Sir Matthew. Csak Mr. Casson és én vagyunk a szobában. Witheringtonnak még mindig nem rándult egy arcizma sem. Sir Matthew körözni kezdett Mrs. Banks körül, amiről tudta, hogy az utolsó lesz. Csak nem azt hitte, hogy tévesen ítélte meg a nőt. Amikor ismét pontosan mögötte volt, bolintott a beosztottjának, aki ülve maradt a nő előtt. Witherington kivette selyem zsebkendőjét a felső zsebéből, lassan széthajtotta, és simán leterítette maga elő az asztalra. Mrs. Banks semmi reakciót nem mutatott. Witherington kinyújtotta jobb kezének ujjait, kisé lehajtotta a fejét, és szünetet tartott, mielőtt jobb kezét a bal szeme fölé helyezte. Aztán minden figyelmeztetés nélkül kiszedte a szemet a szemgödréből, és a sejem zsebkendő közepére helyezte. Teljes 30 másodpercig az asztalon hagyta, aztán fényesíteni kezdte. Sir Matthew befejezte a kört, és amint leült, izzadságot vett észre gyöngyözni Mrs. Banks homlokán. Amikor Witherington befejezte a mandula alakú üvegtárgy tisztítását, lassan felemelte a fejét, és egyenesen a nőre bámult, aztán visszatette a szemet a szemgödrébe. Mrs. Banks egy pillanatra elfordult. Gyorsan megpróbálta összeszedni magát, de már túl késő volt. Sir Matthew felállt a székéről, és rámosolygott ügyfelére. Ő viszonozta a mosolyt. Be kell vallanom önnek, Mrs. Banks, mondta Sir Matthew. Sokkal jobban bíznék egy olyan kérelemben, amely a nem szándékos emberölésben való bűnösség tényállásának megállapításával számít enyhítésre.